Isten igéjét olvasom Pál leveléből, amit a Galatákhoz írt, a 4. rész 21. versétől a 31. verséig. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni. Nem halljátok a törvényt, mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született. A szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a Sinai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül. Ez Hágár. Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjongj te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajuttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig testvéreim, Izsák utódai, az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolga nő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Kedves gyülekezet, sokak szerint az előbb felolvasott igerész a Galata levélnek az egyik legnehezebben értelmezhető része. Hiszen egyrészt ószövetségi alapismeretekre van szükség, mert hivatkozik Ábrahámra, Sárára, hivatkozik Hágára, Izmaelre, Izsákra, Sinai hegyre és Jeruzsálemre. Másrészt pedig olyan érvelési technikája van Pálnak, ami nem egyenesen nyomon követhető mindig. Nem mindig látható, hogy honnan, hova tart, hanem sokszor kérdésekkel akar meggyőzni, visszautal, oda-vissza, illetve használja a görög retorikában bevett körkörös érvelési technikát, miszerint újra és újra, olyan, mintha eltérne mondani valójától, aztán visszatér. Eltér, visszatér, de mindig ugyanaz a mondani való kiviláglik. Tehát nem egyszerű ez az ige szakasz. Felolvasott részünkben újra egy ószövetségi példához nyúl vissza Pál, ahogyan a harmadik részben tette. Csak ott Ábrahámnak a hitét boncolgatta és tette fókuszba, itt pedig a tőle való származás válik hangsúlyossá. Azt nem lehet tudni, hogy vajon azért újra Ábrahám a téma, mert a tévtanítók hivatkoztak rá, vagy azért, mert a galaták hajlamosak voltak a törvény uralmát magukra venni, úgy alapból. De a lényeg, hogy látja minden esetre Pál, hogy mi az, ami felé indulnak ezek a galaták. És rávilágít arra, hogy ha ti a törvény igája alá akarjátok hajtani a fejeteket. Egyébként itt egy jelen idő van, és ez a kérdés, ez egy ilyen felkiáltó kérdés is, hogy hát ott akartok élni a törvény uralma alatt? Akkor Pál azt mondja, hogy rá kell valamire világítanom, hogy az a törvény, amit ti fel akartok emelni mindenek fölé, az a ti bírátok lesz majd. Hiszen, hogyha valaki a törvényt helyesen értelmezi, akkor látja, hogy a törvény többre mutat önmagánál. Luther ezt így fogalmazta meg, a törvény ugyanis Krisztusról tanít, és nem önmagáról. És az az igazság, hogy Pál előtt senki nem mert így hozzányúlni a törvényhez, és Krisztus váltságának az összekapcsolásához, és ő is az elhívás tapasztalata után tudta azt mondani, hogy én is a törvény uralma alatt voltam, de találkoztam valakivel, aki által megfordult minden. Az, amit ő tett, az felemel, kiemel a törvény átkától, és egy új életre hív el. Pál nagyon jó pedagógus. nagyon türelmes, és több úton, több szempontból világítja meg azt, amiről beszélni akar, amit a szívére akar helyezni a hallgatóinak. Az egyik írásmagyarázó azt mondta, hogy Pál foggal, körömmel ragaszkodik a kereszt valóságához és igazságához. És az, hogy újra nekifut, többedik szempontot figyelembe vélve és felmutatva a kereszt igazságának a magyarázásához, ez két oldalról is, két dologról is beszél. Az egyik az az, hogy ő nagyon jól látja és tudja, hogy mi a keresztnek a jelentősége. Mi az a világ történelmet megfordító erő, ami a keresztben az emberiségé. És nagyon szereti a galataiakat. Az előző rész úgy végződött, hogy ti, akiket a szülés fájdalmaival hozok és segítek életre. Ez, ahogy újra közelít, újra magyaráz, más szempontból magyaráz, ez mind a kettőről beszél. És ahogy így ez világossá vált, így az volt a szívemen, hogy bárcsak mi is így tudnánk jelen lenni a környezetünk felé, ott, ahol élünk, akár a családban, akár iskolában, akár munkahelyen, így, ahogy Pál, hogy látja, hogy mi az a veszély, ami igába akarja hajtani az őt körbevevőket. Ő maga nincs az igának a súlya alatt, hanem nagyon jól látja, hogy kicsoda ő és kicsoda Krisztus. És ahogy Krisztusról beszél, abban egyre világosabb az, hogy mit jelent az Isten gyermeki, Krisztus gyermeki szabadság, és egyre világosabb, vagy egyre sötétebb az, hogy mit jelent a szolgaság, mit jelent a törvény átka alatt élni. Pecsételje a lélek ezt el a szívünkbe, hogy tudjunk mi is ilyen útkereső módon, türelmesen, többféleképpen látva azt, hogy miben van a másik ember, látva azt, hogy mi kihez tartozunk, hová tartunk, hogy így tudjuk a keresztet, a kereszt erejét hirdetni ott, ahol vagyunk. És mindezek fényében Pál nagyon tudatosan fordítja a gyülekezet figyelmét újra Ábrahámra. Ugyanis a zsidóknak és a befurakodott tévtanítóknak is az egyik büszkesége az volt, hogy ők Ábrahám utódai. Hiszen a bűneset után, meg az özönvíz után, több évszázados hallgatás után Isten Ábrahámnak nyilatkoztatja ki magát először. Neki ad ígéretet, őt választja ki, és vele köt szövetséget. És így a zsidók, akik Ábrahám utódai, és az utódainak a szövetségében élnek, bebiztosítva érezték magukat. Ha ők, Ábrahám utódai, semmi ezen nem változtat, visszavonhatatlanul biztosított a pozíciójuk. És ezért meglepő az, amit keresztelő János mond. Azt mondja nekik, ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokba, a mi atyánk Ábrahám, mert mondom, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Jézus maga is megszólítja ebben a pozícióhoz ragaszkodó állapotukban az ő népét, és azt mondja, hogy ha megtartjátok igémet, akkor tanítványaim lesztek, és ez szabaddá tesz benneteket. És amikor ezt meghallják, akkor teljesen kiakadnak. És azt mondják, hogy miről beszél? Hiszen szabadok vagyunk. Minket nem kell szabaddá tenni, hiszen Ábrahám utódai vagyunk. Jézus könyörtelenül szembesíti őket, és azt válaszolja, ha Ábrahám gyermekei volnátok, vagyis ugyanúgy lelkileg, mint testileg, Ábrahám cselekedeteit tennétek, de ti meg akartok engem ölni. Ábrahám ezt nem tette volna. Pál ennek nyomvonalán igyekszik a galatákat meggyőzni. Mit jelent, hogy Krisztusban új törvény, új szövetség érkezik el? Hiszen Ábrahám igazi gyermekei nem azok, akik tökéletes zsidó családfát tudnak felmutatni, hanem azok, akik hit és engedelmesség által igent mondanak Istennek a megváltó tervére. Ne az legyen számukra fontos, hogy zsidóvá legyenek, az legyen a fontos, hogy Krisztuséi legyenek. Tehát az Ábrahámtól való származás kettős értelemben van jelen, testi és lelki, és Jézusra való tekintettel fordítja meg azt a rendet, amiben eredetileg a zsidók gondolkoztak. Tehát egyrészt beszél, hogy igen, van fizikai leszármazás, másrészt viszont behoz egy olyan lelki, Jézusban való másfajta kapcsolódást, ami felülírja a testit. És ennek a kettőségnek a kiábrázolására használja Pál Ábrahám fiainak a történetét. Allegóriaként használja fel, mint ami túlmutat önmagán. Valami másra, valaki másra. A szolgálónak és a szabad asszonynak, Hágárnak és Sárának, mind a kettőnek gyermeke született. Viszont a kettő között igen nagy volt a különbség, hiszen az egyik test szerint született, a másik ígéret szerint. Az egyik egyértelműen csak a természet által, a másik azonban a kegyelem által született. Ábrahám 100 éves, Sára pedig, aki meddő volt, már 90 felett jár, amikor Izsák születik. Az emberi lehetetlenben lép be Isten, amikor Izsák megszületik. Természet feletti módon teljesíti be az ő ígéretét. A fiúk féltestvérek mégis két külön világot jelképeznek. És aztán Pál meg is magyarázza, hogy mi ez a két külön világ. Hágár a régi szövetség, a törvényadás jelképe, neve is a Sínai hegyre utal, amely nem hordozza magában a beteljesedést, sem Isten ígéretére nézve, sem Ábrahám reményeire nézve. A Sínai hegy, ami az arábiai félszigeten van, kívül esik az ígéret földjén, kívül esik a Szent Földön. Hasonlóvá vált a helyzete az akkori földi Jeruzsálemhez. A Krisztust halálra adó város olyan, mint a Sínai hegy. Akik onnan jönnek, olyanok, mint a törvény gyermekei, a szolgaság fiai, mint Hágár utódai, mert törvényeskednek. Azonban Sára, ő az új szövetség. Benne, aki szabad, egészen más érkezik el a földre. Nem olyan, mint a földi Jeruzsálem, hanem szabad, dicsőséges, felülről való. Tulajdonképpen a Krisztusban hívők szülőanyja, amely szabadságra szül. Nagyon különleges az, ahogyan Pál felhasználja mondani valóját Ábrahám történetével, illusztrálja, és mégis az egészet üdv történeti kontextusba helyezi. Megtölti Ábrahám történetét Krisztusra való utalással és értelmezéssel. És mondani valójának egyik kulcsszava az ígéret. A szabadság és a szolgaság mellett az ígéret. Mert olyan Istenünk van, Isten olyan Isten, aki ígéreteket ad. Ez nagyon, nagyon nehéz, és nagyon, mégis nagyon különleges, nagyon nagy áldás. Ahogy készültem, egyre világosabb lett, hogy milyen jó az, hogy Isten nem némán munkálkodik. Ő nem elrejtve hatalmasságában, csak úgy váratlanul cselekszik, majd meglátjátok, jó, hanem kijelenti. Hanem azt mondja, hogy oké, ebben vagy, de én ezt meg ezt fogom tenni. És az én tervem ez meg ez meg ez. Nagyon különleges, hogy Isten ígéreteiben jelen van a világban, és jelen van az ő népe életében. És ha kinyitjuk a Bibliát, már ott látjuk Istennek az ígéretét. A harmadik részben megtörténik a bűneset, és Isten már ott a végén ígéretet ad, hogy bár lesz ellenségeskedés az asszony és a kígyó utódjai, tehát az utódok között, az asszony és a kígyó utódjai között, de az asszonynak az utódai majd a fejére taposnak a kígyónak, amely ugyan megmarja majd a sarkát. De nem a kígyói az erő, a végső győzelem. Aztán az első gyilkosság idején, Káin és Abel történetében, ott is azt látjuk, hogy Isten megígéri Káinnak, az első gyilkosnak, hogy nem fogják az életét elvenni. Aztán Noénál. Noénak Isten azt mondja, hogy igen, menj és építs bárkát. Sötét a helyzet. És megbántam azt, hogy embert alkottam, de benned és általad megmentek egy bárkányi élőlényt, és szövetséget kötök veled és családoddal. És aztán Ábrahámnál is azt látjuk, hogy Isten ígéretet ad, ígéretet arra nézve, hogy mi az a föld, ahová vezeti, hogy az egy jó föld lesz, egy új föld lesz, ahová el kell majd mennie, és olyan utódot ad, annyi utódot, ad utódot, és annyit, mint égen a csillag, és tengerparton a füveny. Nagyon jó lenne, és izgalmasan így végigkövetni Istennek az ígéreteit, egyszer, ha valakinek van ideje. Tök jó, hogyha így ebből a szempontból kezdi el vizsgálni, és milyen ígéretei vannak Istennek a Bibliában. Tehát így madártávlatból azt mondhatjuk, hogy vannak ígéretei személyes, kiválasztott embereknek, személyes életére nézve, és a kiválasztott nép életére nézve is vannak hosszú távú ígéretei, meg rövid távú ígéretei. Aztán persze, amik hosszú távúak, azok soha nem látszanak elsőre, hogy ez tényleg hosszú távú, hanem csak a beteljesedésük, amikor megtörténik, visszafelé lehet nézni és értelmezni, hogy hát igen, ezt nem holnapra gondolta Isten. Mint amikor Babilonba szenvednek, és Isten Jézsaiás által üzeni, hogy hazahozlak még népem, ne félj. Akkor ott Babilonba nem lehetett tudni, hogy holnap? Holnap után? Mindig csak visszafelé lehetett felfejteni és visszafejteni azt, hogy igen, ez Isten megígérte. Ez egy hosszú távú ígéret. De azt kell, hogy mondjuk, hogy lehet, hogy Isten népe, az Isten törvényét sokszor elfelejtette, de az ígéreteit nem. Lehet, hogy nem tudott ráállni. Lehet, hogy nem a mozgott horgója volt a hétköznapjainak, hanem kínlódott és küzdött vele, de nem felejtette el az Isten ígéreteit. Ézsaiás azt mondja több helyen Isten ígéreteinek beteljesedésével kapcsolatban. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez. Az Isten az ő ígéreteit, azt, amit kimond, azt véghez fogja vinni, mert hűséges az ő szíve, és szereti az ő népét. Az ígéretei által Isten belépteti az embert a mindenhatóságába, a hatalmának a valóságába. És ha megnézzük, általában olyan helyzetben van az ember vagy a nép, akinek az ígéretet adja Istennek, akinek az ígéretet adja Isten, hogy ott véget érnek az emberi reménységnek, a terveknek a szálai. Véget érnek az emberi lehetőségek, elfogynak. És Isten ad egy ígéretet, és Isten megnyit egy új perspektívát az ő ígéretei által. Az ő hatalmának, jelenlétének a valóságát nyitja meg. Ugyanúgy, ahogy az édenkerti betörő bűn sötétségében megnyitja a győzelemnek az ígéretét. Aztán, ahol a gonoszság Noé idejében, ahogy megnövekedik, megnyitja a jövő ígéretét, nem a gonoszsággal van vége, hanem Noé által a világ megmenekül. A gyermektelenségbe megnyitja az ő hatalmának az ígéretét, valóságát, hogy ő ad gyermeket. Amikor ott vannak a rabszolgaságban Egyiptomban, akkor megnyitja az ő szabadító hatalmát. Én szabadító Isten vagyok. Amikor ott vannak a fogságban, akkor megnyitja az ő szabadító hatalmát szintén, és azt mondja, hogy visszahoznak benneteket, helyreállítok, helyreállító Isten vagyok. A törött királyság azt mondja, hogy örök királyt adok. Nagyon-nagyon különleges ez, hogy Isten ígéreteinek úgy tűnik, hogy az egyik sajátossága az, hogy emberileg reménytelen helyzetekben szólal meg, és nyit tulajdonképpen egy ablakot, ablakot nyit magának, Istennek a lényére. Ki vagyok én? Úr vagyok. Úr vagyok a gyermektelenségen, Úr vagyok a fogságon, Úr vagyok a töredezett királyságon. És a népe szívét újra és újra arra hívja, hogy az ő jelenlétébe menjen, és ismerje meg az ígéretei által az ígéret adót. Hogy az ő útjai magasabbak, az ő gondolatai távol vannak az emberi gondolattól. És bízzon benne. Bízzon az Istenben, aki az ő hűséges szeretetével munkálja az ő ígéreteinek a beteljesedését. Isten mindenkori népének kihívás. Kihívás az ígéretek mögött az ígéretet adót meglátni. Kihívás, hogy rábízza-e magát arra az Istenre, aki kezdetektől fogva az emberiség javát munkája, az emberiség megmentését helyreállító üdvtervet készít. És ennek a helyreállító üdvtervnek volt a része minden ígérete. Az Ábrahámnak adott ígéret, miszerint általad nyer áldást a föld minden nemzetsége, az Jézus Krisztusban teljesedett be. Jézus életével 300 ószövetségi profécia teljesedett be. 29 ebből egy napon, Jézus halálának a napján. Mert az Isten folyamatosan munkálja, hogy őt megismerje, a teremtőt ismerje meg a teremtett. És ne csak megismerje, hanem szívével kapcsolódjon hozzá. És tulajdonképpen, ha nagyon leegyszerűsítjük, Pál csak ennyit akart tenni. Oda emelni a galaták szemét az ígéretet adó és ígéret beteljesítő Istenre. Ezt mondja nekik. Ti pedig testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Mintha ezt mondaná neki, hogy értsétek meg, mit kaptatok Krisztusban. Nem a törvény számít Isten előtt, hanem egyedül Jézus. Identitásotok alapja ne az legyen, hogy zsidóvá váltok, a törvénnyel akarjátok magatokat azonosítani, hanem az legyen az identitásotok alapja, hogy megváltottak vagytok. Hogy szeretettek vagytok, megmentettek, megváltottak. Krisztuséi vagytok. Így érkezik meg a szívünk. Ennek a kérdésnek a valóságához, kedves gyülekezet, hol és miben akarja felrázni most a mi szívünket Pálnak a kijelentése és Pálnak a kérdése. Tisztán látjuk azt, hogy kik vagyunk Krisztusban? Szabadok vagyunk, az ígéret gyermekei vagyunk. Látjuk azt, hogy mi az, ami szolgaságra akarja hajtani a szívünket? Meg az életünket? Mi határoz meg minket? Az határoz meg a vallásosságunk törvénykezései, vagy minket körbevevő világ hamis igazságai, vagy az határoz meg minket, hogy Krisztushoz tartozom, Krisztust követem. Mit jelentenek számunkra Istennek az ígéretei? Lehet, hogy nehéz a szívünk ezen a ponton. Mert Isten ígéreteit olyan jó lenne magunkra szabva látni és irányítani, hogy mikor, hogy teljesedik be. És sokszor keserű és csalódott a szívünk, amikor Istennek egy-egy ígérete nem akkor és nem úgy teljesedik be, ahogy várjuk. De tartsuk az Isten lelkének a jelenlétébe a szívünket. Ahogyan Pál tovább emelte a gyülekezet szemét Krisztusra. Ki ez a Krisztus? A mi szívünk is akkor tud békére és nyugalomra lelni, ha Krisztust látjuk. Mit tett értünk Krisztust? Ki ez az atya, aki az ő atya? Ígéretadó, ígéretbe teljesítő atya, aki lehet, hogy nem akkor nem úgy, de mindig beteljesítette az ígéretét. Hát ez a zsidó népnek az egyik nagy csalódása, hogy ők annyira akarták tudni, hogy mikor és hogyan teljesedik be a mesiásra vonatkozó ígéret. De nem akkor, és főleg nem úgy teljesedtek be Jézusban az ígéretek. Ez újra és újra kihívás nehéz Isten népe számára. És milyen jó az, hogy előttünk van Ábrahámnak a példája. Aki igen, egyrésztről tudta azt mondani, hogy igen, Isten ígérete igazodási pont. Biztonságot jelentő házacskámból elmegyek egy sátoros nomád életmódra, ahova Isten hív, oda megyek, jó lesz nekem. Igazodási pont volt, elindult. Aztán volt egy másik ígéret. Amire nézve kifejezetten megélte a hitkrízist Ábrahám. Hiszen emberileg már régen eljutott, hogy hát ígértél valamit, csak hogy ennek a beteljesedése, lezárultak az emberi folyamatok, lezárult a természetnek a rendje. Már Sára nem fog gyermeket szülni. És ekkor Ábrahám besegít Istennek. Majd ők megoldják. Ha Isten gyenge volt hozzá, na majd mi, megmutatjuk. És egyébként az akkori társadalom bevett szokásjoga szerint nem volt helytelen, amit Ábrahám tett, hiszen megengedett volt a többnejűség, megengedett volt az is, hogy a szolgáló utóda által legyen az úrnak hivatalos utódja, akit majd örökbe fogad. Tehát, hogy emberileg, szokásjogilag ezzel nem volt baj. Na, Isten ígéretére nézve, és a vele való bizalmi kapcsolatra nézve volt a dologgal baj. Ábrahám nem hitte el, hogy az Isten hatalmasabb, mint a természet törvénye. Ábrahám saját munkálkodásba fogott. És milyen jó az, hogy az Isten tervének ez nem volt akadálya. Isten nem azt mondta, hogy édesem, a saját fejed után mentél, így jártál, nem kapod meg, megígértem, de mivel így viselkedtél, nem jár. Mert Isten hűséges, szent, igaz, tökéletes, és a maga szívéhez, a maga igazságához nézve teljesíti be az ő szavát. És Ábrahámnak, amikor már lezárult minden, amikor már az emberileg is mindent megtettek, amit meg lehetett, már túlmaxolták, mindent túlmaxoltak, na akkor Isten azt mondja, hogy na nézd csak, most itt van az én időm. Na ez az én időm, na ebben én tudok cselekedni. Most tudok valami olyat mutatni, amit eddig nem láttál. És megismeri Ábrahám úgy ezt az ígéretet adó Istent, hogy aztán, amikor azt mondja neki, hogy feláldozod-e az egyetlenedet, akkor azt mondta, hogy viszám. Tudjátok miért? Azért, mert már megtanult bízni. Mert Isten rátette a pecsétjét erre a történetre. Úr vagyok a természet fölött, úr vagyok a reménytelenség fölött, úr vagyok mindenek fölött. És a zsidókhoz írt levél már úgy fogalmazza Ábrahám, amikor fel akarja áldozni Izsákot, hogy a reménytelenség ellenére hit, mert hitt a feltámadásba. Mert már megtapasztalta azt, hogy az Isten tud valamit ott, ahol a ráció lezárul, valahol, ahol már véget ér minden lehetőség. Az Isten tud valami többet nyújtani és adni. Az volt így bennem, hogy olyan jó, amikor a dicsőítés, nem tudom, remélem tapasztaltátok, mert tudom, hogy nem mindannyian vagyunk muzikálisak, de hogy mégis, amikor olvasjuk a zsoltárokat, vagy egy dicsőítést hallgatunk, azok az életünk nehéz helyzeteiben, így a szomorú fejünket, vagy arcunkat, amivel folyamatosan azt pásztázunk, hogy mi történt, hogy nehéz, és nem tudunk ebben lépni, vagy jelen lenni, és elkezdünk zsoltárt olvasni, vagy dicsőítést hallgatni, akkor ezzel valahogy felemeli. Felemeli, határozottan. Szóval, hogy felemeli az arcunkat önmagára. És így az a vágy fogalmazódott meg a szívemben, hogy adja az Úr, hogy az ő ígéretei, azok az ígéretek, amiket Isten tett nekünk, tett az ő népének, hiszen a mennyei Jeruzsálem, ami szülőanyánk, hiszen szabadságra szült. És igen, ez az üdvterv, ez még kibomlóban van, Jézus által betört ebbe a világba, de a teljes helyreállás az majd akkor jön el, amikor majd Jézus visszajön. Amikor majd újjáteremt mindeneket, amikor a trónon ülő, ahogy a lekcióban olvastuk, azt mondja, hogy újjáteremtek mindent. amikor valóban otthon leszünk az Isten szeretetében, szeretettek leszünk, ahol helyreáll a mi életünk legmélyebb töredezettsége és legmélyebb fájdalma is. Olyan jó volt olvasni a lekcióban, hogy nem a bűné, nem a szenvedésé, nem a halálé, nem a járványé az utolsó szó, hanem azé a Jézus Krisztusé, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Hanem azé a Jézus Krisztusé, aki le fog törölni a szemünkről minden könnyet, aki által többé már nem szolgák vagyunk, hanem az Isten jelenlétében élő, szabad és szeretett gyermekek, akik Isten hűséges szívére nézve reménykedhetnek a reménytelen helyzetben is, hogy az ígéreteit beteljesítő, hűséges mennyei Atya, az munkálkodik, folyamatosan munkálkodik, bennünk érettünk, és övé lesz az utolsó szó. Pecsételje el a Szentlélek ennek az igazságát, erejét, valóságát a mi életünkben, hogy Isten ígéretei, azok ne egy távoli valóságok legyenek, hanem életünk meghatározó igazságai, akkor is, ha nem értjük, akkor is, ha nem látjuk, hogy Isten hogyan munkál mindent azoknak a javára, akik őt szeretik, akkor is. Lássuk mögötte, ki az, aki az ígéretet adja, és ki az, aki önmagával való szeretett kapcsolatra, újra és újra bizalomra hív minket. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. Ámen. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, hatalmasat, aki hatalmas vagy, aki Úr vagy, aki legyőzted az mi ellenségünket, aki fejére taposta a kígyónak, bár megmarta a sarkadat, Jézus, mert meghaltál. De áldunk és magasztalunk, hogy nem maradtál a sírba, hanem feltámadtál, és így legyőzted az ördög legnagyobb fegyverét, a halált. Urunk, hadd legyen ennek a valósága újra és újra, és ennek az ereje, ami életünk meghatározó alapjává, mozgató rugójává. Ahogyan ma rácsodálkoztunk arra, hogy te olyan hatalmas vagy, akinek van szava az emberi ráción, az emberi határon túlira, aki Úr a gyermektelenség felett, Úr a fogság felett, Úr mindenek felett, megtört királyságok felett. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged, aki lesz az utolsó szó. És Urunk, hozzuk eléd a szívünket, akkor, amikor azt tapasztaljuk, hogy a te ígéreteid nem akkor és nem úgy teljesednek be, akár az életünkben, akár a világban, ahogy azt mi vártuk. És az is benne van, igen, Urunk, megvalljuk a törékenységünket is, olyan is van, amikor félre értjük a te ígédet, olyan is van, amikor mi akarjuk kontrollálni a mikort, a hogyant, és olyan is van, amikor nem értjük, hogy mi miért történik, hogy amit te mondasz, az, ami mi életünkben nem valóság. És egyszerűen csak hívom és várom most a Szent Lelkedet, hogy nyúj oda azoknak a szívébe, ahol görcs van ezen a területen, ahol nem azt tapasztalták meg, hogy te Úr vagy mindenek fölött, hanem azt, hogy a megtört világé, a kígyói, a nagyobb erő. És jöjj oda, egészen közel a szívekhez, old a görcsöt, Úr Jézus, old a te szereteteddel, beszélj mindenkivel személyesen, hogy te hogyan vagy mégis jelen, mert te Immanuellé lettél, hogyan vagy jelen a rész szerintibe, a töredezetben, a nehézben, és emeljed önmagadra a mi szívünknek a tekintetét, és a te ígéreteidnek az erejét add vissza nekünk. Te látod, hogy az ördög milyen sokszor rácsomózódik ezekre a helyzetekre, és aztán kiált ki téged a mi szívünkben, hazug Istenné, aki mond valamit, de de nem azt látjuk az életünkön is. Úr Jézus, most egy szívvel, egy lélekkel megtörik az ördögnek minden hamisságát és hazugságát, amikor az életünkbe bekapcsolódott, és nem azt mondta, hogy Úr vagy, hanem azt, hogy hamis Isten vagy. És Jézus, a te nevedben töröm meg mindenki felett, hogyha valakinek az életében ez a hamisság elhangzott, megtöröm ennek az erejét. Mert Jézus az az igazság, hogy te lettél életté, igazságá és úttá, aki folyamatosan az övének munkája azt, ami a javukra van, azt, ami a reménytelenségben is lehet reményé, a lehetetlenségben is lehetségessé. Mutasd meg, Uram, azt, hogy ki vagy te, hogy hogyan vagy jelen, és az ígéreteidet és a te valóságod ismeretét állítsd helyre a mi életünkbe. Hogy hadd lássunk ígéretet adó, ígéretet beteljesítő Istennek, aki az ő szavához hű, aki lesz az utolsó szó, amikor újjáteremt mindent. És könyörgünk, Urunk, azokért is, akik betegek, akik jelenleg kórházban vannak, akár a gyülekezetünkben, akár ismerősi családi körünkből, hogy állj az ő beteg ágyuk mellé, erősítsed az ő testüket, lelküket. Hadd tapasztalják meg, akár a síralom völgyében is azt, hogy a te jelenlétedben még az is örömforrásá, áldásforrásá válhat, hogy a te jelenléted ennek a forrása, hogy hogyan tudunk azon végigmenni minden nehézségen, próbán. Uram, irányítsd a szívünket önmagadra. És kérünk, Urunk, a tieidért, akik ebben a világban sók és világosság, hogy hadd legyen a te néped, akárhol, itt Gazdagréten, de Budapesten és szerte Magyarországon is mindenki, aki téged Úrnak val, hadd legyen valóban Krisztust követő, téged követő Úr Jézus, és hadd lássék ez a szívén, a száján, az egész életén, és ez hadd élesszen hitet, hadd vonzza hozzád az embereket. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat, azt az imádságunkat is, amit tőled tanultunk, Úr Jézus. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.